Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyve 7. fejezetének 1. és 2. verse beszél a Júda és a Szíriával egyesült Izrael közt dúló polgárháborúról, ami félelmet keltett Júdában. A 3. és 9. vers közti szakasz beszél nekünk a felső tóból kivezető csatornáról, ahol Ézsaiás és Sear Jásub nevű fia találkozott Áházzal, Júda királyával, az Úrtól eredő bátorító szóval. A 10. verstől a 16. versig Isten igéje beszél egy megerősítő jelről, vagyis arról, hogy a szűztől gyermek születik Dávid házában, amikor Áház nem akar jelt kérni. A 17. verstől a 25. versig terjedő szakasz beszél Asszíria Júda országa elleni inváziójáról, amit ítéletként hirdet meg a próféta. Áháznak, Jótán fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Arám királya és Pekah, Remaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Ézsaiás könyve, 7. rész, 1. vers. A Királyok 2. könyve 16. részének 2. versében ezt olvassuk. 20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatja, Dávid, amit helyesnek lát Istene az Úr. A 7. fejezet proféciáját követi Ézsaiás elhívása és megbízása a 6. fejezet alapján, ami Uzziá király halálakor történt. Fia Jótám követte őt a trónon, és 16 évig uralkodott. A Királyok 2. könyve 15. részének 32., 33. és 34. versében ezt olvassuk. Pekahnak, Remaljáhú fiának, Izrael királyának 2. évében kezdett uralkodni Jótám, Uzziának, Júda királyának a fia. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerúsá volt, Szádók leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan apja Uzziá tette. Jótám jó király volt, mint apja, Uzziá. Áház Jótán fia követte, és a gonoszság útján járt. Áház 16 évig uralkodott, és nagyon rossz király volt valóban. Uralkodása alatt polgárháború tört ki. Ez volt az az idő, amikor Izrael nagy mélységbe került. Ha tudni akarjuk, hogy mennyire gonosz volt a helyzet, csak olvassuk el Királyok 2. könyve 16. részének 3. és 4. versét. Hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt még a fiát is elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Áldozott és töményezett az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden bujazöld fa alatt. Áház gonosz úton járt. Biztosítlak téged arról, hogy megrémült, mert Izrael északon összeszövetkezett Szíriával, és ellene indultak. Jól lehet először vereséget szenvedtek, de megvolt minden oka arra a reménységre, hogy végül győznek. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Ézsaiás könyve, 7. rész, 2. vers. Áház nem várhatta Isten áldását saját maga és nemzete életében. Ezért a Szíria királyával, Recinnel és Pekahhal, Izrael királyával kötött szövetsége rémületet okozott neki és népének. Korábban mind Szíria, mind Izrael próbálta elfoglalni Júdát. Egyedül nem győzhettek, de Áházzal együtt bízik abban, hogy képesek elfoglalni Jeruzsálemet. Annak ellenére, hogy Áház istentelen király volt, Isten még nem engedi Júda népét fogságba. Amint már tudjuk a történelemből, Júda nem megy az északi nép fogságába, de jó néhány évvel később elviszik Babilonba. Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj ki Sear Jásub fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra. Ézsaiás könyve, 7. rész, 3. vers. Mivel Isten még nem akarta fogságba engedni Júda királyságát, ezért bátorította a királyt, hogy ne hozzon létre bőztelen és kapkodó szövetséget Egyiptommal. Ezért Isten megmondta Ézsaiásnak, hogy találkozzék Áházzal. Számos kérdést kell megvizsgálnunk ebben a versben. Először Ézsaiásnak találkoznia kellett Áházzal a felső tó vízvezetékének a végénél. A találkozási helyet nem tudjuk azonosítani. Ebből a vízvezetékből kapták az ivóvizet a szomjazó jeruzsálemiek. Ennek végénél enyhíthették szomjukat a városlakók, de nem nagyon ihattak egy vízzel megtelt csőből, amíg nem erősítettek hozzá valamilyen csapot. Oda kellett menniük a cső végéhez. Ez szimbolizálja azt a tényt, hogy semmi áldást nem kaphatnak Dávid házából, de a családi vonal végén jön valaki, aki maga az életvize. Ő az Úr Jézus Krisztus. Ő érkezett Dávid vonalán, hogy hozza az életvizét. Ézsaiásnak a felső tónál kellett találkoznia a királlyal. A tó héberül Berakach, az áldás gyökérszavából származtatva. Biztosíthatlak arról, hogy azon a földön a víz tava nagy áldás. Ugyanezt a szót használja a 84. Zsoltár 6. verse. Források völgyévé teszik azt. Ugyanezt a szót használják máshol is az áldás leírására. Ez nagyon érdekes megállapítás. Figyeljük meg azt is, hogy a felső tóról van szó. A felső szót több mint 30-szor használják a legmagasságosabb Isten leírására. Emlékszünk arra, hogy az Ábrahámnak szolgáló személy a legmagasságosabb papja volt. Mózes első könyve, 14. rész, 18. vers. A legmagasságosabb áldását a vízvezeték végénél kaphatták, amikor Jézus elérkezett a földre, a ruhafestők mezeihez vezető útra. A főút magasabban feküdt a környező terület fölött, hogy tiszta maradjon az utazó lába. A főút lelki alkalmazása világossá válik a példabeszédek könyve 16. részének 17. versében. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Ez az út a szentség útja. Ézsaiás ugyanezt a beszédképet használja a 35. rész 8. versében. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Ez nagyon érdekes szimbolizmus, és utal Jézus Krisztusra, aki az út, az igazság és az élet. A Zsoltáros ezt írja: boldog ember az, akinek te vagy az erőssége, aki a te útadon jár. Az áldás tőle jön, aki az út, az igazság és az élet. Figyeljük meg azt is, hogy a találkozó hely a ruhafestők mezejéhez vezető úton volt. A ruhafestők mezejére ment a nép a ruháját mosni. Az volt annak a kornak a ruhatisztító helye. Életünkre alkalmazva ezt, ha meg akarjuk tisztítani életünket, az Úr Jézus Krisztushoz kell járulnunk. Ő mondta: ti már tiszták vagytok az ige által, amit mondtam nektek. Látható, hogy nem véletlenül kellett Ézsaiásnak elmennie erre a nagyon érdekes jelentésű helyre, hogy találkozzék Áházzal. Ennek csodálatos a lelki üzenete nekünk. Ézsaiásnak magával kellett vinnie Sheal-jásúb nevű fiát. Ez nagyon érdekes fiú név, de semmi sem hasonlítható második fiának nevéhez, amivel majd a 8. fejezetben találkozunk. A Sheal-jásúb jelentése a maradék visszatér. Az a különös, hogy Istennek mindig volt hűséges maradék népe. És mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg a szíved két füstölgő, üszkös fadarab miatt, az arámi recinnek és Remaljá fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi recin, az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát, azért ezt mondja az én uram, az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz. Még ha Arámnak Damaszkus is a fővárosa, és Damaszkusnak Recín is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és ha Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ézsaiás könyve, 7. rész, 4. verstől a 9. versig. Ez üzenet hangulata azt sugallja, hogy Áház most tudja, hogy nem kell félnie az északon lakó két ellenség szövetségétől. Isten elhatározta, hogy vállalkozásuk kudarcba fullad. A probléma az, hogy Áház hogyan tudja ezt meg. Kezdjük azzal, hogy szkeptikus, kételkedő és hitetlen. Miként lehet meggyőzni arról, hogy amit Ézsaiás mond, az igaz? Isten sohasem kérte senkitől, hogy olyat higgyen el, aminek nincs alapja. A hit nem vakon haladás bizonyos irányba ezzel a mondással, bízom Istenben. Ez nagyon ostoba elképzelés. Isten sohasem kér tőlünk ilyet. Például üdvösségünkért nem kell kisbárányt fölajánlanunk áldozatul. Hitünk Isten fia halálának, eltemetésének és feltámadásának történelmi tényein nyugszik. Isten sohasem kérte tőlünk, hogy ugorjunk a sötétbe. Azt kéri, hogy higgyünk és bízzunk valami olyanban, ami szilárd fundamentumon nyugszik, és az egyedüli fundamentum az, akiről Pál ezt írja. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Ha valaki őszinte, hitetlen és igazán meg akarja ismerni Istent, végül eljut a megmentő hithez. Akikkel találkoztam, és azt mondták, hogy nem tudnak hinni, nem voltak őszinték. Például egy fiatalember ezt mondta. Hinni akarok, keresem az igazságot. Ugyanakkor házasságtörő kapcsolatban élt egy lánnyal, és azt mondta, hogy keresi az igazságot. Tény, hogy senki sem vakul meg mindaddig, amíg maga nem akarja, hogy megvakuljon. Ha valaki igazán meg akarja ismerni Istent, akkor föladja bűnét, és Krisztushoz fordul. Isten valóságossá teszi magát neki. Korunkban az a probléma, hogy nagyon sokan igazán nem akarnak Istennel találkozni. Ez volt Áház király baja, nem akart Istennel beszélgetni. Figyeljük szavát! Ezután így szólt az Úr Áházhoz. Kérj jelt Istenettől az Úrtól, akár lentről a mélyből, akár fentről a magasból. Ézsaiás könyve, 7. rész, 10. és 11. vers. Isten tudta, hogy Áház nem hisz, de kész volt hitet adni a királynak. Áház azonban csak kegyes szélhámos volt, és ezekből sokan vannak körülöttünk. Figyeljük a hamis kegyesség szabát. De Áház így válaszolt. Nem kérek, nem kísértem az Urat. Ézsaiás könyve, 7. rész, 12. vers. Ugye milyen édes? kedvesen hangzik, de ő a legnagyobb képmutató, akivel találkozunk a Szentírás lapjain. Az ilyesmi megbetegíti az embert, és azt hiszem, Isten is így látja. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza! Nem elég, hogy embereket fárasztotok? Még Istenemet is fárasztjátok? Ézsaiás könyve, 7. rész, 13. vers. Remélem, elmondhatok egy kis történetet. Egy napon, egy vasárnapi iskolai osztályban a tanító az irgalmas samaritánus történetét mondta el. Amint ecsetelte a példázatot, nagyon eleven képet festett róla. Elmondta, hogy az ember a rablók kezébe esett, aztán összeverték, és vérzett a teste az ütések helyén. Beszélt a papról és a farizeusról, és végül beszélt az irgalmas samaritánusról. Igyekezett úgy előadni a történetet, hogy azt alkalmazza a gyermekek életére. Először megkérdezett egy kisleányt: te mit tettél volna? Ezt mondta: ó, én ott maradtam volna, és ápoltam volna néhány napon át. A következő fiú nem akart lemaradni, ezért így szólt: vittem volna neki egy doboz csokoládét. A tanár körbe ment a kérdéssel az osztályban, és végül egy kislányhoz érkezett, aki nagyon elkeseredetten nézett rá. A tanár megkérdezte: te mit tettél volna? Ezt mondta: azt hiszem, lemondtam volna róla. Hidd el, a tanár nagyon hátborzongató és véres történetet mondott neki, és a kislány őszinte volt. Isten így érez hamis kegyességünkkel kapcsolatosan. Barátom, ne gondold, hogy kegyes vagy, amikor így szólsz: ó, nem kísértem Istent. Isten ezt mondja: próbáljatok meg engem. Lássuk, megtartom-e a szavam. Belefáradtam abba, amikor beszélek emberekkel, és azt mondják, hogy a hit lépéseit teszik meg. Barátom, várjunk addig, amíg Isten sziklára nem állítja a lábunkat. Várjunk addig, amíg Isten határozott vezetést nem ad, és ezért nem tesszük ki magunkat a kritika céltábláivá. Isten ezt mondja a hitetlen királynak: nem kérem, hogy hidd el üzenetem csak azért, mert Ézsaiás mondta: alapot akarok adni hozzá. Természet fölötti jelt akarok adni, hogy tudd meg, hogy az üzenet tőlem ered. De Áház elutasította Istennek ezt az ajánlatát. Ezért Isten jelt ad, de nem Áháznak, hanem Dávid egész házának. Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni. Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. Ézsaiás könyve, 7. rész, 14. vers. Isten megalapozta proféciáját, és ha tudni akarod, hogy vajon a szűztől való születés igaz-e vagy nem, akkor megtalálod az evangéliumokban. Például Máté evangéliumában ezt olvassuk: Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: íme, a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. Máté evangéliuma, 1. rész, 18. verstől a 23. versig. Ézsaiás próféta könyvének 7. részében a 14. vers az egyik legvitatottabb igeverse a Szentírásnak a szőztől való születés proféciája miatt. A hitetlenek teljesen természetes módon mellőzik ezt, és mindent megtesznek, hogy elutasítsák a szűztől való születést. A vita a héber almach szó jelentése körül forog, amit szűznek fordítanak. A valóság az, hogy az angyal idézi az Ézsaiás könyve 7. részének 11. versében levő proféciát, mert ez a profécia a szűztől való születést írja le. Ezt mondja Józsefnek magyarázatul Mária terhességével kapcsolatban, hogy kielégítő bizonyítékot kapjon arról, hogy a profécia tényleg szűzre vonatkozik, akinek fia születik, de természet fölötti módon. A Máté evangéliuma első részének 23. versében használt görög szó parthenos, ami határozottan azt jelenti, hogy szűz. Ugyanezt a görög szót használták a Parthenonra, az Athéna istennőnek emelt templomra, akit a görögök szűznek jellemeztek. Egyes fordításokban az almach héber szót fiatal nőnek fordítják. Igaz, vannak a Szentírásban helyek a fiatal nő fordításáról, nyilvánvaló, hogy az szűzet jelent. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám, köszönöm, hogy a Szentírásban minden kérdésre választ kapok. Köszönöm, hogy bemutatod nekem a proféciák által az Úr Jézus Krisztus egész életútját, a szűztől való születésétől kezdve, életén, szenvedésén, halálán, föltámadásán, mennybe menetelén át egészen az ő dicsőséges uralkodásáig. Add, hogy higgyek benne, mint megváltómban és uramban. Ámen.